Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavával. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 92. Zsoltárunkat énekeljük fennállva az első versével. 92. Zsoltárunk így kezdődik: ékes dolog dicsérni Uram felségedet. Helyünket elfoglalva a 662. dicséretünk első két versét énekeljük. 662. dicséretünk így kezdődik: magasztallak én téged, Isten egeknek királyát. A mi vasárnapi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét Márk evangéliumának második részéből, a 13. verssel kezdődően. Istennek igéjét a gyülekezet leülve, de figyelmes szívvel hallgassa. Márk evangéliumának második részéből, a 13. verssel kezdődően így szól hozzánk Istennek igéje. Azután ismét kiment a tenger mellé, az egész sokaság pedig odament hozzá, és tanította őket. Amikor tovább ment, Meglátta Lévit, Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá. Kövess engem! Az pedig felkelt, és követte őt, és történt, hogy mikor Lévi házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is oda telepedett Jézus és a tanítványai mellé, mivel sokan voltak és követték őt. Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, így szóltak a tanítványainak. Miért eszik együtt a vámszedőkkel és a bűnösökkel? Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt hozzájuk. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Amen. Ami örökkévaló Urunk, tegy áldottá az ő igéjét, annak meghallását, befogadását. Emeljük fel a szívünket, és imádságban adjunk hálát megtartó Istenünknek. Felséges Urunk, drága mennyei édesatyánk, hálát adunk ennek a hétnek minden áldásáért. Most megköszönjük neked, Urunk Istenünk, azt, hogy egy nagyon szép táborban vehettünk részt a fiatalokkal, gyönyörködhettünk bennük, mert rajtuk keresztül üzened meg azt, hogy vannak áldott fiatalok közöttünk. Talán arra nevelsz bennünket, idősebbeket, Urunk, hogy ne bántsuk az utánunk jövő generációkat, hanem megértéssel forduljunk egymáshoz, és főleg mi tapasztaltabbak a fiatalokhoz, hiszen a fiatalság mindent tőlünk tanul. Abból él, amit kapnak. Urunk Istenünk, adj nekünk áldott felelősséget, hogy szeretettel gondoskodjunk róluk, és tanítsuk őket. És hálát adunk, Urunk Istenünk, minden olyan gyülekezeti munkáért, amelyben megmutatkozik a te áldásod. Hálát adunk akkor, Urunk Istenünk, amikor azt látjuk, hogy a te jelenléted az olyan sok örömöt és boldogságot tud adni. Bocsáss meg, hogyha nem veszünk tudomást rólad. Olyan fásultak tudunk lenni, Urunk Istenünk. Alázattal kérünk téged, hogy növeld a hitünket, újra és újra mutasd meg azt, hogy milyen közel tudsz lenni hozzánk, ahogyan Jézus odaült a sokasághoz, és ahogyan boldogan és önfeledten és vidáman tudott velük beszélni, ahogyan bölcsességet tanított, és a bibliai szereplőkön keresztül, ahogyan minket is tanít, úgy vagy most is itt velünk, Urunk, Krisztusban. Ezt kérjük tőled, hogy ez az élmény erősítsen bennünket minden vasárnap és minden istentiszteleti alkalmon, ma is. Így légy jelen közöttünk, Urunk, fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Testvérek, készüljünk az ige hirdetésére egy énekkel, a 209. dicséretünkkel. 209. dicséretünk így kezdődik, Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Kedves testvérek, a már felolvasott igéből, Márk evangélium a második részéből olvasom a 17. verset, és Isten lelke segítségével magyarázom, Istennek igéje a megnevezett helyről így szól hozzánk. Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt hozzájuk. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Amen. A gyülekezet fogja el a helyét. Kedves testvérek, Lévi, a vámszedő elhívásának a történetét olvastam fel az előző percekben a Szentírásból. Három evangélium is megemlíti ezt a történetet, ezt az eseményt, Máté, Lukács, illetve Márk evangéliuma is. Most Márk evangéliumából hallottuk a történetet. Máté evangéliumában Máténak hívják az illetőt, Lévit. Az Alfeus fiát, ez is megvan a Bibliában, megvan jelölve az édesapának a neve, Alfeusnak a fia. És hát elképzelünk egy ügyeskedő, ilyen minden hájjal megkent vámszedőt, aki kollaborál a megszálló római hatalommal, akit azzal bíznak meg, hogy szedje a vámot, hogy hatóságként legyen jelen a településen, az adott településben is. Hát ezeket az embereket nem nagyon szerették, nagyon megvetették, ismerjük Zákeus történetét, ő is ugyanezt a szakmát űzte, ő fővámszedő volt, nyilván nagyon sokan haragudtak rá, nagyon sokan bizonyára gyűlölték is, hát így lehetett Máté is, ezt a zsivány ügyeskedő ember bizonyára nagyon sokan nem szerették, nagyon sokan elítélték amiatt, hogy miért szolgálja ki a hatalmat, holott lehet, hogy nem is tehetett egyebet, ezt nem tudhatjuk, nagyon szűkszavú a Biblia. Annyit tudunk még róla, hogy egy Jakab nevű tanítványnak is Alfeusnak hívják az apját, és úgy gondoljuk, a teológia tudomány azt állítja, hogy bizonyára ők is testvérek voltak. Nem nagyon tudjuk, hogy milyen lehetett Máténak, Lévinek, a vámszedőnek az élete. Azt tudjuk, hogy általában milyen volt a vámszedők élete abban a korban. Hát valóban zsiványok lehettek, és bizonyára nagyon jó anyagi háttérrel rendelkeztek, és bizonyára maga felé fordult sokszor a kezük, tehát azért harácsoltak, gyűjtögettek, úgy tudták intézni a vámszedés, hogy azért nekik is legyen abból, legyen valamiféle anyagi haszon, és bizonyára egy hatalmas előítélet övezte az ő sorsukat. És a mai igehirdetésnek ez az egyik kulcs szava, ez az előítélet, amit mi így fejezünk ki, ami arról szól, hogy nem kell, hogy valakiről túl sok információm legyen, már akkor is megvan bennem egy ítélet. Tulajdonképpen el tudom mondani azonnal, hogy ő milyen ember, noha nem biztos, hogy ez a valóságnak megfelel. Ez az előítélet. És az előítélet azért is rossz, mert nagyon sokszor beskatujázunk valakit, talán még másoknak is így állítjuk be, és aztán az történik, hogy szegény illetőnek hordozni kell ezt, ami nem biztos, hogy igaz. De Máté esetében, vagy Lévi esetében, a vámszedő esetében tulajdonképpen az az ítélet született meg, valószínű, hogy ő egy zsivány ember. Ő egy harácsoló, másokon átgázoló ember. Hogy ilyen volt-e, vagy nem, nem tudjuk. De lehet, hogy nem téved az előítélet, és ez onnan valószínű, vagy abból az irányból megközelítve valószínű, hogy nagyon hamar követte Jézust. Miért szegődött azonnal Jézus után? Miért volt neki olyan felszabadító az, amikor azt mondja neki Jézus, hogy kövess engem, gyere Lévi, kövess engem, légy a tanítványom. Csak volt valami a szívében. És ez a valami valószínű, hogy a bűnbánat lehetett. A tusakodás. Ugyanaz, ami Zákeus esetében előjön, hogy olyan ember vagyok, akit nem szeretnek, és hát miért is szeretnének? Hát én magam is elismerem, hogy gonosz vagyok, hogy csaló vagyok, hogy pénzéhes vagyok, hogy kollaboráns vagyok. Az ember szívében megszületik egy önbarcangolás, az egy hatalmas teher, egy borzasztó teher. És hiszem azt, hogy Lévi életében ez megszületett valamiért, és ezért volt neki olyan könnyű azt mondani, hogy én megyek Jézus után, mindent hátrahagyok. Igaz, úgy olvassuk, felállt a vámszedő asztaltól, és akkor elindult, ment Jézus után. Csak úgy nem indult volna, egy szóra nem megy, de neki kellett valami. Úgy gondolta, hogy valami hatalmas változás történik, talán ezt a terhet már nem is tudja tovább cipelni, hogy nincs embere, ki tudja, talán pont a testvére is megtagadta őt. Ő is tanítvány lett, ha igaz, hogy testvérek voltak, Mennyi minden lehetett ennek az embernek a szívében. Úgyhogy nem biztos, hogy előítéletünk van. Lehet, hogy utóítélet van. Mert amikor ítélkezünk, akkor sokszor nem előítélet van bennünk, valljuk be őszintén. Azért sokszor tudjuk azt, hogy ha valaki úgy viselkedik, így bánik másokkal, így nyilvánul meg, hát az valószínű, hogy nem jó ember, mert az lefedi az egész életét. Néha nagyon jó ítéleteket tud hozni az ember. Még mondjuk is egymásnak, fú, te milyen jó emberismerő vagy, mennyire igazad volt, hogy ezt mondtad, vigyázz vele, és tényleg így történt. Néha nagyon jól bejönnek ezek a dolgok. Máté Lévi szívében egy erős bűntudat van, és azt érzi, hogy nincs megoldás számára, noha a megoldás nagyon közel van, de hát ezt ő még akkor nem érti, nem tudja, talán újra és újra hallja azokat a megjegyzéseket, azokat a mondatokat, amik beletalálnak a szívébe. Maga Jézus is mond ilyet, igaz? Imádkozik a farizeus mellé a merrét, és azt mondja, hogy de jó, micsoda, nagyszerű ember teremtettél, Istenem. De imádkozik, mondja Jézus, igaz, imádkozik a vámszedő is. Lehet, hogy éppen ezt Lévi asztala mellett mondta a sokaságnak, de neki szánta, imádkozik a vámszedő is, és megvallja a bűnét is, hogy megkönnyebbül. Ki tudja, miért ugrik fel Lévi a vámszedő asztaltól, miért indul meg, de lehet, hogy megtalálja valami. Úgy, mint amit sokan elmondanak a testvérek közül is, nekünk lelkészeknek, hogy na most rólam prédikált az apap, minket prédikált ki. És talán valaki meg örül is ennek, mert azt mondja, hogy ez jó dolog, mert tényleg benne vagyok az evangélium üzenetébe, és nyilván a lelkész nem kiprédikál valakit, csak valaki találva érzi magát. Hogy megmeneküljön? Ez a Szentlélek munkája. Tompa Mihálynak van egy zseniális verse, az a címe Bűnbocsánat. Olyan szépen lefesti a bűnbánó embernek a lelki tusakodását. Hallgassuk meg, csak egy verszakot idézek. Álmatlan éjben az ágy vánkosán, zarándok úton, s a templom kövén, ó, mennyi könnyhú széjjel, titkosan, a fájdalom forrásiból jövén. Midőn felkél a vádló síri árny, melyet sok év és hallgatás temet, fedett arccal sóhajt a bűnhődő. Isten, bocsásd meg vétkemet. Ez a vádló síri árny, nekem ez nagyon tetszik ez a kép, hát nem ilyen. Nem ilyen a bennünket marcangoló bűnbánat. Valami ott van a lelkemben. Nem merem elmondani, hordozom egy életen keresztül. Vádló síri árny. El akarjuk temetni. El is temetjük. Valaki az alkollal, valaki a mulatsággal, valaki a hazugsággal, az önállítással. Teljesen mindegy, mit teszünk. Befedjük, eltemetjük. Úgy, mint ahogyan Csernobilban ugye befedik azt az izzó, ma is izzó magot, igaz, azt a sugárzó tömböt. Befedjük, nincsen, nem látjuk, de hát mégis van, és ott van. És tudja mindenki, hogy ott van. És az a vádló síri árny újra és újra kidübörök, kijön, kiszáll, és rombolja a lelkünket. És milyen nagy dolog, amikor az ember felismeri azt, hogy van bűnbocsánat. Hogy ettől a vádló síri árnytól meg lehet szabadulni. Nem, hogy meg lehet, meg is kell. És egyszer csak megfogalmazódik bennünk egy gyönyörű dolog, ami arról szól, hogy szükségem van az Istenre. Felismerem ezt, szükségem van az Istenre. Lehet nem értik ezt meg mások, lehet, hogy kellemetlen is róla beszélni, de mégis hallottam valamit, megérintett valami, valaki úgy szólt, valaki úgy beszélt, egy olyan istentiszteleten vettem részt, úgy énekeltek a gyerekek, vagy csak mondott az utcán valaki egy áldást, nem tudom, sokféle módon történik, de megfogalmazódott, hogy szükségem van az Istenre. És ez egy olyan gyönyörű dolog, szükségem van az Istenre. És az Isten adja meg ezt az ajándékot, hogy fedezd fel, hogy van számodra egy áldott gyógyír, hogy ez a vádló árny, ez végleg eltűnjön. Fogod tudni, hogy volt, de azt is tudod, hogy többet nem bánt. És ez Jézusnak a munkájában a legcsodálatosabb dolog, hogy benne nincs előítélet, és ezért mondtam ezt, hogy ezt a fogalmat egy picit raktározzuk el. Jézusban nincs előítélet. A legszebb mondat talán az, amit Jézus mond, amikor azt mondja, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazak hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. És Máté evangélium, amíg hozzáteszi, ugyanígy van szó szerint az ige, csak Máté evangélium, amíg hozzáteszi, hogy a bűnösöket hívjam megtérésre. Nekik van szükségük rám. Azaz nekünk van szükségünk Krisztusra. Nekünk van szükségünk Krisztusra. Erről beszél a heidelbergi KT-nk is, nem olyan régen volt a konfirmáció, vannak jó hosszú kérdések és feleletek, és az egyik nagy bölcsességet pont a 60. kérdés felelet mondja ki, amikor azt a kérdést tesszük fel, hogy mi módon igazulsz meg Isten előtt. Ez a válasz. Egyedül a Jézus Krisztusban való igaz hit által oly módon, hogy bár lelki ismeretem vádol, hogy Istennek minden parancsolata ellen súlyosan vétkeztem, és soha azoknak egyikét sem tartottam meg, sőt, még mindig hajlandó vagyok minden gonoszra, Isten mégis minden érdem nélkül, ingyen kegyelméből nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztusnak tökéletes elégtételét, igazságát és szentségét, mintha soha semmi bűnöm nem lett volna. Sőt, mintha mindenben olyan engedelmes lettem volna, amilyen engedelmes volt érettem Krisztus. De csak akkor igazolunk meg, ha a jó téteményeket hívő szívvel elfogadjuk. Hát nagyon szép ez a mondat, lehet hosszú volt, de talán értjük, hogy milyen szép, ahogyan Jézus felénk fordul. És nem azt kérdezi, hogy te ki voltál? Na apám, vegyük csak át, miféle figura vagy te? Ilyeneken elcsúszni, ilyen dolgok, azt is megcsináltad. Nem szép az, ahogyan Jézus felét fordul és meglátja, hogy bűnbánatra éhes ember vagy, és kegyelemre éhes ember vagy, és értékes ember vagy. Végig erről beszéltem amúgy a fiataloknak, hát ha emlékeznek rá, emlékeznek, ha nem, nem. Most a héten erről próbáltam nekik prédikálni, hogy önmagukat fedezzék fel fiatalon, hogy a fiatalság milyen érték, és a fiatal istenfélelem milyen érték. Kik az egyháztagok? Hát nem pont azok, akik lelkileg betegek. A bűnösök. Azok az egyháztagok, akiket Krisztus megszólított, megtérésre hív, és aki igen mondott erre a meghívásra, aki azt mondta, hogy igen, úgy érzem, ott a helyem. Hát jogilag az az egyháztag, aki befizeti az egyház fenntartást minden évben pontosan, igaz, de hát nyilván nem így értem. Aki a meghívásnak eleget tesz, Krisztus, hozzád tartozom, a tiéd vagyok. Valamikor a rendszerváltás után nálunk ott Kelet-Magyarországon megszületett egy mondat, az egyszer Török László Daftit meg is kérdezem, hogy ez nem egy haiku véletlenül, mert akár lehet egy ilyen komoly vers is. Ez a mondat az így hangzott, hogy ez mit keres itt, aki eddig hol volt. Ezt arra értették, hogy ugye a rendszerváltás után sokan bekeveredtek a templomba, akik korábban talán nem voltak templomba járók, és ezt a népegyházi keretekben a rendszeresen templomba járó és a templomot végigásítozó emberek nem tudták feldolgozni, hogy hát miért vannak itt most ezek az emberek, hát eddig hol voltak. Aztán az idő szépen ezt megmérte, és nagyon sokan leszakadtak, de nagyon sokan ott maradtak, és gyönyörű munkát vagy gyönyörű hitéletet éltek, és segítették az egyházat, ugyanis Krisztust keresték, és ez érték. És nincs jogunk előítélettel mutogatni senkire. Pont azért, mert minden olyan lélek érték, akiben megszületik az, ami Mátéban is, vagy Léviben, most az ige szerint hadd mondjam így, amikor megszületik az, hogy nekem Krisztushoz közöm van, én keresem Krisztust. Őt keresem, mert talán már más nem is tud segíteni. Ez egy hatalmas érték. A bűnbánat vezet Jézushoz. A bűnbánat vezet az Istenhez. Az áldott orvosra szükségünk van, és én szívből kívánom azt, hogy ez a mondat, amit Jézus mondotta a sokaságnak, amikor ott hőbörögnek, bocsánat a kifejezésért, de amikor így hőbörög a sokaság, hogy minek ül le vámszedőkkel, a mester, olyan szent ember, nyugodtan irányítsuk magunk felé ezt a mondatot, amit Jézus mond. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek, nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Jézus meghív bennünket, És az a gyönyörű és jó hír, hogy azért hív, hogy meggyógyítson. Meg is gyógyított. Talán már túl vagyunk rajta. Adja a mindenható Úr, hogy megtaláljuk őt, hogy higgyük el, hogy nem a két szép szemünkért, nem a munkánkért, nem a múltunk dicsőségéért, hanem pusztán ingyen kegyelemből meghív bennünket, sőt elkötelez arra, hogy önfeledten és boldogan hozzátartozzunk. Hát ez az élmény legyen bennünk, ez erősítse a hitünket, így tartozzunk örömmel önfeledten Krisztushoz. Amen. Testvérek, énekszóval feleljünk az ige megszólító szavára. A 823. dicséretünk első versét énekeljük. 823. dicséretünk egy gyönyörű szép imádság is az igére felelve. Így szól, így kezdődik, Jézus hív, bár zúg, morajlik. 823. dicséretünk első versét énekeljük. Testvérek, csendesedjünk el egy percre, és a magunk csendességében vigyük imádságunkat Isten színe elé. Áldott vagy, Urunk, hogy meghallgatott fohászainkat, kéréseinket, háladásunkat. Áldott vagy, Urunk, Istenünk azért, hogy amikor az a vádló árny marcangol bennünket, vagy marcangolt valamikor bennünket, akkor Te időben érkeztél. Megérkeztél, Urunk, mint áldott orvosunk. Megjelentél és meggyógyítottál. Megtértünk. Felébredtünk. És hogyha ez megtörtént és így történt, Urunk, akkor ezerszeresen is hálát adunk neked. Hisszük azt, hogy időben történt. Hálásak vagyunk minden megtérő lélekért, minden szolgálatra kész lélekért, aki valamikor úgy döntött, hogy ezt a vádló árnyat, ezt nem eltemeti, hanem az által okozott sebeket veled begyógyítatja. Köszönjük, hogy itt vagy, Urunk, itt vagy velünk, Te az áldott orvos. Urunk Istenünk, megvalljuk ugyanakkor bűnbánattal azt is, hogy néha tápláljuk ezt a vádló árnyat. Nagyon sokszor terheljük az életünket rossz döntésekkel, hibákkal, feleslegesen megélt rossz dolgokkal. Néha olyan elesettek tudunk lenni, a hitéletben is néha olyan megtörtek tudunk lenni. Annyi kétely van bennünk, Urunk. Olyan jó, amikor újra és újra odaállsz mellénk. Megjelensz és gyógyítasz. És ezt kérjük, Urunk Istenünk, hogy gyógyíts újra és újra, gyógyítsd a lelkünket. Tudjuk, hogy nem érdemeljük, és bízunk mégis abban a kegyelemben, amit nekünk megmutattál Krisztusban. Urunk, imádkozunk azért, hogy minél többen feléd forduljanak a mai világban, hogy azt a vádló árnyat, azt arrébb tudják tenni, vagy inkább az általa okozott sebeket be tudják gyógyítatni veled. Elsősorban imádkozunk, Urunk, a gyászterhét hordozó családokért, különösképpen azokért, akik az elmúlt időszakban vesztették el szerettüket, temetésre készülnek. Adj vigasztalást, Urunk Istenünk, a léleknek adj gyógyulást, a sebek bekötözését. Hálát adunk és imádkozunk, Urunk Istenünk, azokért, akiket régen nem láttunk és újra láthatunk. Jó, hogy velünk vannak. Őrizd meg, Urunk Istenünk, a távol lévőket, a szeretteinket. Sokat imádkozunk, Urunk, hozzá, Te tudod legjobban a betegjeinkért. Gyógyulást kérünk rájuk, de azt is kérjük, Urunk, hogy adj segítő kezeket melléjük. Imádkozunk gyülekezetünkért, egyházunkért, hogy az áldott orvos az jelen legyen abban, és hogy mások számára is megmutatkozhasson általunk. Ebben segíts bennünket, Urunk, hogy így legyünk a Te segítségeddel áldott bizonyságtévő lelkek. Eléd hozzuk, Urunk, az ifjúságot, hiszen egyházunkban az ifjúság éve van, és lesz is még ifjúsági programurunk, és úgy szeretnénk, hogyha a fiataljaink azok ragaszkodnának, sőt, az általuk megélt lendülettel és vidámsággal szint tudnának hozni közénk, akik néha olyan szintelenek tudunk lenni. Így segíts meg bennünket, Urunk, adj áldott megtéréseket, lelki gyógyulásokat. Fiadért kérünk, Urunk, hogy hallgass meg minket. Amen. Testvérek, fennállva együtt és felhangon mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Most pedig fogadjátok az áldást. Hagyjad az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Amen.